A hírek után most folytatjuk a beszélgetést Kubik Anna Kossuth Díjas színművésznővel. Többször szóba került már a Nemzeti Színház, ahol tulajdonképpen 1981-ben, ha jól mondom, igen, a dátumot, igen, akkor elkezdődött a pályafutása. Hát, hogyha megnézzük, hogy kik játszottak akkor ott a Nemzeti Színházban, akkor az egy színháztörténeti lexikon, legalábbis annak az egyik nem is vékonyka fejezete. De Sinkovics Imre, Agárdi Gábor, Kálai Ferenc, Őze Lajos, csak néhány név tényleg a teljesség igénye nélkül. Mit lehetett tőlük megtanulni?
Szemes Mari, Váradi Hédi, tényleg folytatom, Lukács Margit, folytathatnánk a sort a végtelenségig, ez egy olyan generáció, amelyik már nincs.
A mesterségbeli fogásokat, és meg annyi színészi mesterségbeli fogás, de még mit?
Így van, hát egy olyan alapvető emberi színészi magatartást, ami ma már nem általános, hogy a színészet az több annál, mint hogy este felmegy a függöny, és eljátszunk ilyen-olyan szerepeket. Tehát ők úgy élték meg a hivatásukat, amely egyben tanító, nevelő szerep is, hogy egy nemzet életében mit jelent magyar színművésznek lenni, azt Sinkovics Imrétől tanulta meg az ember, hogy azon túl tényleg, hogy főszerepeket csodásan alakít, így vagy olyan jellem ábrázoló képessége van, ilyen-olyan tehetsége, verseket mondott határon innen, határon túl, tengeren túl, hogy a szakmája minden ágát művelte, és abban mindig képviselt egy bizonyos emberi tartást, mindig képviselt egy ízlést, egy kitűnő szellemiséget. Ezt tőlük a nagyoktól lehetett igazán megtanulni, és nem úgy, hogy tehát indirekt módon. Ezt így tudom egyszerűen kifejezni, a példájukkal, a tartásukkal tanítottak, és nem pedig úgy, hogy na kis fiam, gyere ide, ülj ide mellém, és akkor majd én elmondom. Tehát az, hogy ő próbált, hogy állt már az olvasópróbán, Agárdi Gábor az olvasópróbán, mert néha teljes szövegtudással érkezett, hogy mennyi alázat kell ehhez a szakmához, hogy mindent előről, minden szereppel előről kezdődik az egész, hogy soha nem ülhetünk a babérjainkon. Hát nehéz ezt megfogalmazni, de nekem nagyon nagy szerencsém volt, hogy ezek között, a nagyok között kezdhettem ezt a pályát, és óriási hatással voltak rám. Tanítottak minden lélegzett vételükkel minket, fiatalokat.
Több interjúban is utalt a Nemzeti Színházban eltöltött évek kapcsán a nemzeti színházi eszmére. Meg lehet azt fogalmazni, mondjuk röviden, hogy mit is jelent ez?
Igen, erről sokat vitatkoznak, hogy egyáltalán szükség van-e Nemzeti Színházra. Ugye ma, amikor elvileg ezt mondják legalábbis, hogy minden színház lehet nemzeti, de tényleg azt gondolom, hogy a Nemzeti Színháznak elsődleges feladata lenne a nemzeti öntudatra nevelés, a fiatalok nevelése, a magyar nyelv ápolása, őrzése, védelme. Az olyan klasszikusok műsoron tartása, ami máshol már nem megoldható, vagy éppen újra gondolása ezeknek a nemzeti klasszikus drámáinknak. Mert én például nem értek egyet azzal, hogy 200 évvel ezelőtti módon kellene például Bánkbánt játszani, vagy tragédiát játszani, de hogy egyáltalán megismerkedjen vele a fiatalság, hogy ez fontos, hogy lássa a nemzeti klasszikusainkat és a világirodalom legnagyobb drámáit.
Ne felejtse szavát, de az jutott eszembe, hogy látja, milyen furcsa, hogy a Nemzeti Színházban, a Dunaparti Nemzeti Színházban most éppen magyar évad van. Csak magyar szerzők, kortárs magyar szerzők darabjait mutatták be. Závada Pál, Eszterházi Péter megy a Bánkbánnak, egy kifejezetten fiataloknak szóló Bánkbán junior előadás. Most készülnek az Ember tragédiája bemutatójára. De ezek mind olyan darabok, amik valóban a Nemzeti Színházban kell, hogy helye legyen, és mégis most érik a legvadabb és legdurvább támadások a Nemzeti Színházat. Ezt csak úgy zárójelbe teszem hozzá, hogy milyen...
Igen, bár nyilván nem emiatt, hogy magyar évadot tartanak, vagy talán lehet, hogy az a baj, hogy esetleg az bizonyosodik be, hogy nincs jó magyar darab, vagy nem lehet jól elővenni, vagy nem úgy gondolkodnak felőle, hogy az előrevívő legyen, vagy használható legyen. Tehát ennek ezerféle módja van, hogy mit jelent egy magyar évad mondjuk. De hát én például a személyes pályámon nagyon fontosnak tartom a kortárs magyar irodalmat például. Én nagyon büszke vagyok rá, hogy az én színházamban most is két vadonatúj magyar színdarabot mutattunk be, mert ha nem játsszuk el ezeket a darabokat, akkor a szerzők egy idő után nem írnak az asztalfióknak, és mindig vannak tehetséges fiatal szerzők. Hát ilyen most Hály János, de ilyen volt Kis Csaba is az előző premieremet, ő írta a Kaméliás hölgyből, és én nagyon fontosnak tartom, hogy előbukkanjanak ezek a szerzők, és folyamatosan jelen legyenek, akár a Nemzeti Színház mindig megújuló műsortárában, de más színházakban is. De ma már szerintem különös szerepe van abból a szempontból a Nemzeti Színháznak, kiemelt szerepe lenne, hogy amit más színházak például már nem engedhetnek meg maguknak, ilyen nagy kiállítású színdarabokat, Shakespeare-eket, vagy bármilyen más magyar klasszikust, hogy azok ott feltétlenül menjenek, mert látjuk, hogy milyen szűkülő lehetőségei vannak a színházaknak, vidéken is és Budapesten is sajnos, és ezért én még fontosabbnak tartanám, hogy a Nemzeti ezeket tényleg műsoron tartsa.
A régi és új Nemzeti Színház kapcsán még azért az nagyon érdekelne, hogy hogyan élték meg azt például ezek a színészóriások, akikről beszélgettünk, de például ön is akkor, hogy a Nemzeti Színház egész egyszerűen hát úgy átment a fejük felett. Önök maradtak ugyanott, ugyanazon a helyen, ugyanazok a színészek, csak egész egyszerűen a Nemzeti Igen. Színház az más lett és máshol lett.
Igen, csak vitték a kelléktárunkat, a jelmeztárunkat, az üdülőnket, a nem tudom én mi, és akkor mi meg ott maradtunk, és akkor egyszer csak azt mondták, hogy innentől kezdve nem Nemzeti Színház a nevünk. Ezt azt hiszem, hogy ők élték meg a legnehezebben, Sinkovics Imrék, Kállaiék,
ahogy a visszaemlékezésekből az derült ki számomra, hogy úgy próbálták ezt kivédeni, hogy úgy tekintették, hogy a Magyar Színház, a Pesti Magyar Színház az a Nemzeti Színház. És akkor így nem fájt annyira.
Egy jó ideig valóban így is, és én magamban például még mindig Nemzeti Színháznak hívom ezt a Hevesi téri épületet, mert nagyon sokáig tényleg még mindig inkább mi töltöttük be a Nemzeti Színházi szerepet szerintem, a műsor, a repertoárunkkal is például, meg hát szerintem a nagy színész egyéniségeinkkel is, akik akkor még éltek, alkottak és dolgoztak, és mai napig is taxisok is sokszor hívják úgy, hogy az a Nemzeti Színház. Persze már azért van idejük átszokni lassan. Nekem nem volt annyira nehéz, mert én például két szerepre is meghívást kaptam, akkor játszottam két előadásban, igen, a Bánkbánban játszottam Gertrudiszt, a Vignyánszki féle Bánkbánban, és a Pergüntben Ózét. Tehát én két szerepre vendégként átmehettem ebbe a színházba, de valóban a nevünk elvétele az így soha nem felejthető traumát okozott sokuknak, illetve hát azt gondolom mindannyiunknak. Erről nagyon nehéz még beszélni, erről kell, hogy időt teljen el, mire ezt fel tudjuk dolgozni szerintem.
Említette már ezt a tavaly megjelent könyvet, az Árvai Réka csodái című tavaly év végén megjelent könyvet, ami nem csak egy portrékötet, hanem tulajdonképpen személyes emlékek is éppen ezekről a színész kollégákról, vagy színész óriásokról. Egyébként érdekes, hogy Huszti Péter hasonló elszántsággal, és most már könyvről könyvre írja meg a Madách színházbeli kollégáinak, egykor volt Madách színházbeli kollégáinak a portréit. Félni kell attól, hogy feledésbe merülnek ezek az arcok, ezek a nevek, ezek a színészóriások?
Hát már feledésbe is merültek, és tényleg ez a mi felelősségünk. A mi művészetünk az nagyon-nagyon pillanatnyi, percnyi, és hogyha ezt nem ragadjuk meg valahogy illő módon, akkor a semmibe vész. Onnan tudom, hogy az én lányom is ugye 20 éves, és neki, hogyha azt mondanák, hogy Kismanyi, vagy Pécsi Sándor, hát nem tudom, hogy tudna két jó mondatot szólni.
Pedig hát őket azért még őrzik filmek, tévéjátékok, tévéfilmek, amik most már ugye nem is készülnek.
Igen, igen, de most már lassan ugye az archívumból sem ezek kerülnek elő, hanem mindenféle más dolgok, és már nem győzünk eléggé alá menni az ízlésnek. Tehát ezt abból a szempontból mondom, hogy lehet, hogy nem jól bánnak néha ezekkel a gazdag kincsestáros archívumokkal, nem mindig azokat vesszük elő. Hát a médiában ma meg látjuk, hogy mi folyik, minden csak nem kultúra. Ez nagyon fájó dolog, és szerintem azért nyúlunk sokan ehhez az eszközhöz, hogy emlékezzünk, hogy legalább ilyen módon is megragadjunk egy-két pillanatot ebből a nagyon furcsa művészeti ágból. Tényleg mennek úgy el nagy színészek, hogy nem marad utánuk semmi. most például a mi színházunkban, hála Istennek, Kállai Ferenc is tett egy alapítványt, ami talán egy életmű díjra lesz jó. Most az első alkalommal meg is kapta Avar István már, ezt kiosztották, de ugyanerre készül Csernus Marian is például, úgy tudom, de van Sík Ferencnek is ilyen alapítványa, és sokaknak, és ez azért tényleg jó érzés.
Az egykori tévéjátékok vagy tévéfilmek kapcsán éppen az jutott az eszembe, hogy talán ön vagy önök generációja volt az utolsó, akikkel még készültek ilyen tévéfilmek, vagy azok a klasszikus tévésorozatok, tévéjátékok, és hát ezekben lehetett ismerté, közkedvelté válni egy ország számára, és mondjuk nem főzőműsorokban, mint manapság.
Így van, hát mondjuk megismétli a televízió a Különös házasságot, Mikszát Remekét, Zsuzsé Vanéni rendezte, abban például 100 fölött szerepeltek olyan színészek, akiknek hát felsorolni is, egészen elképesztő színészek, és érdekes, hogy volt jelmezre pénz, volt helyszínekre pénz, volt. És szerintem mindig is volt, csak nem arra költötték a pénzt, amire kellett volna. De ezek megmaradnak a filmszalagon, ezek hatalmas értékek. Nekem például, ha van még vágyam, mert szerepálmam már nem nagyon lehet, mert nem is tudom, mert azt gondolom, hogy szinte mindent eljátszhattam már, ami létezik nagy szerep és koromnak megfelelő. De ha van vágyam, akkor ez az, hogy készüljenek újból ilyen tévéjátékok, és hogy ismerjék meg a mostani tehetségeket, és a fiatal tehetségeket, és azért ezek valamit csak közvetítenek, ezek az irodalmi alapanyagok. Most meg olyanokba öljük a pénzünket, ilyen napi sorozatokba, amik, hát nem tudom, hogy mit közvetítenek, de az biztos, hogy irodalmi értékük nincs.
Kapott egyébként ilyen típusú megkeresést, igen, vagy felkérést?
Igen, igen, igen.
És akkor azonnal emlékszem, nemet mondod?
Hát nem azonnal, egy picit 5 percig gondolkodtam, mert azért az mindenkit motivál, hogy egy kicsit jobban élhetne, ha mondjuk egy ilyen sorozatban elvállalna valamit. És emlékszem, az akkor kiskamasz lányom szemrehányást is tett nekem, hogy anya, akkor azt te miért nem tudod elvállalni, ugyanúgy, mint mások, és akkor máshogy és másképpen, de érdekes módon egy 2 évvel ezelőtt már rájött, és akkor azt mondta, hogy most már érti.
És azt is mondta, hogy jól tette?
Azt mondta, hogy jól tettem, igen, és erre nagyon büszke vagyok, de azért, mert tehát nekem nincs ellenemre, hát a Különös házasság is 4 rész volt, de lehetett volna 16 rész is, tehát nem a sorozattal van bajom, hanem egyszerűen tényleg megírt szerep legyen, valamilyen értékről tegyen tanúbizonyságot, tehát bármi értéket közvetítsen. Megírt jellem, megírt, tehát mi emberábrázolásra esküdtünk fel, és nem arra, hogy ilyen 5 szavas jelmondatokat mondjunk el. Nem akarom őket minősíteni, szerintem lehetne jobban elkölteni a pénzt.
A színészek meghatározó többsége kényszerhelyzetben van. Köztudottan alacsonyak a színházi fizetések, van nagyon sok olyan játszóhely vagy olyan színház, ahol fellépti díjakért játszanak még a társulati tagok is, és hát
igen,
a kényszerhelyzet afelé viszi őket, hogy számukra is általuk is méltatlannak ítélt feladatot.
Nem kárhoztatok senkit, aki ma fiatal színészként így elvállal valamit, de én például egy pornószínésznővel játszhattam volna együtt, hát ezt nem kívánom senkinek. Tehát most mindenféle módon ezt végig gondolhatjuk, de ha az ember megszerez magának egy hiteles arcot, akkor azt már nagyon nehezen. Én nehezen tudtam volna elképzelni, hogy Gertrudis legyek, hogyha elvállalok egy ilyen szerepet, vagy utána hitelesen legyek ez, meg az, meg amaz. Nekem ez nem jött össze, nem is akartam, hogy ez így menjen.
Ja, említettük, hogy a színész kényszer helyzetben van, de azért hozzátehetjük, hogy ugye a színházak meg egy kényszerű versenyhelyzetben vannak, amiben hát eleve hátrányban indulnak. Hát ha csak megnézzük a számadatokat, akkor mondjuk egy közepes méretű színházban, mint az ön színház, a Pesti Magyar Színház, 1 évad alatt mondjuk megfordul az egész évad során 300-400 ezer néző. Egyetlen közepes nézettségű tévésorozatnak a nézettsége az körülbelül kora egyetlen este. Nagyon nehéz versenyezni.
Ezért lenne óriási felelőssége a médiának, ezért lenne annyira fontos, hogy hát ezekhez a szappanoperákhoz csatlakozva készülhessenek ezek a tévéjátékok, tévéfilmek, amiket régen mindig nagyon nagy szeretettel néztek az emberek, hiszen mennyivel közelebb áll hozzájuk egy magyar színdarab, egy magyar író tollából, mint mondjuk egy brazil szappanopera, ahol ugyanazt a történetet látjuk most már 20 éve, szerintem így vagy úgy felcifrázva, és semmit nem mond nekünk. Tehát én ezt soha nem értettem, hogy az miért fontosabb egy ilyen filmet megvásárolni, pénzt adni ki rá, mint még akármilyen szegényesen is, de egy magyar színészekből álló sorozatot, vagy természetesen sok minden más is megfordul az ember fejében, de valami miatt ez így alakult, hogy tömegével veszik meg ezeket a filmeket, amikkel már tényleg csak hülyíteni lehet az embereket.
Milyen a hangulata a színházi szakmában, a színészek körében? Ugye néhány évvel ezelőtt megszületett a sokak által nagyon várt előadó művészeti törvény, amitől mindenki azt remélte, hogy azért egy kicsit oldja a kiszolgáltatottságot a színházi szakmában. De hát közben meg azt látjuk, hogy ez ugye megvan ez a törvény, bár szerintem és a gyakorlat inkább azt mutatja, hogy inkább csak a speciális foglalkozási helyzetet sikerült egy kicsit a munkatörvénykönyvével szinkronban hozni, tehát egy ilyen jogszabályi összefésülés zajlott, de minden esetre megvan ez a törvény, de hát mellette viszont ott vannak a folyamatosan csökkenő támogatások. Évről évre csökken a színházak támogatottsága.
Igen, hát ez rémületet kelt természetesen a kollégákban, és hát elég furcsa ez a helyzet, mert közben ugye azt is érezzük, hogy nyilván ez egy tisztulási folyamat is, mert most már minden házban, minden pincében van egy színház, ennél fogva a támogatás is, ami egyébként meg hát egyre csökken. Túl sok lett a játszóhely, túl sok felé forgácsolódik az egyre apadó kassa, és ez egy furcsa helyzetet hoz elő, és én például amellett is vagyok őszintén szólva, hogy hát ha ez most afelé visz az út, hogy megpróbáljunk tényleg inkább a fantáziánkkal és a tehetségünkkel élni, mint nagyon sok pénzt kiadni, nagyon drága és nagyon nem érdemes díszletekre, meg jelmezekre, de hát ha ez valahogy normalizálódik ez a dolog. A színház az speciális terület, tehát nem lehet olyan fokon közelíteni viszont a munkatörvénykönyvéhez, ami ennyire speciális. Tehát, hogy az én munkaidőmet azt nem mérhetik abban, hogy 10-től 2-ig próbálok, és este 7-től 10-ig vagy 11-ig játszom, mert nekem arra
csak
például...
A műszaki apparátusét már igen, tehát a világosítót, igen, a díszletezőjét
igen,
már igen.
Igen, sokukét, igen.
De nélkülük meg nehéz próbálni.
Nélkülük nehéz próbálni, viszont az a műszakra is vonatkozik például, hogy nem normális üzemmenetben dolgoznak. Tehát képzeljünk el egy olyan családot, ahol az apa éjfélig ott van egy munkahelyen, és nem látja a családját. Vagy ránk is, hogy felkészülni nem csak úgy lehet, hogy 10-től 2-ig, hanem nekem arra már meg kell tanulnom a szöveget, nekem arra már rengeteg erőm, energiám rámegy, éjszakáim rámennek, hogy kitaláljak egy szerepet, egy mondandót. Tehát nem lehet mindent törvénybe iktatni, és nem lehet mindent törvénybe foglalni, és paragrafus sok szerint élni bizonyos területeken. Vagy például, ha azt vesszük, hogy nekünk nincs szombat-vasárnapunk, mert akkor többnyire még többet dolgozunk, mint mások, nekünk nincs hétvégénk. Mindig olyan vicces, amikor nekem azt mondják, hogy jó hétvégét valamilyen hivatalból vagy telefonon, nekem akkor mindig mosolyra húzódik a szem, mert hát én akkor játszom a legtöbbet, én akkor dolgozom a legtöbbet. De dolgozom karácsonykor is, húsvétkor is, és minden ünnepen is, és nemzeti ünnepen is dolgozom. És akkor mondják nekünk, hogy ugye nem jár az a szolgálati nyugdíj. És akkor megkérdezzük, hogy miért nem? Hogy a saját testünkkel dolgozunk, a saját idegrendszerünkkel dolgozunk, elhasználódunk. Tényleg Bécsi Ildikó nem véletlenül harcolta ki nekünk annak idején ezt a szolgálati nyugdíjat. Én magam bőrén érzem ezt, hogy úgy érzem magam, hogy mint hogyha ezt a 25 évet vagy 30 évet a bányában töltöttem volna konkrétan, mert egészségtelen munkakörülmények között vagyunk, ablaktalan a színház, ablaktalanok, sötétek, mi ott töltjük az életünket, mint egy föld alatt. Fényben, de mégis sötétben. És akkor azt mondják, hogy ez nem jár. Pedig tényleg se hétvége, se ünnep, tehát semmilyen módon nem kapcsolódunk egy normális emberi életmenethez.
Említett pénzbeni vagy pénzbeli elvonásoknak mi lehet a vége? Most éppen megnéztem az önök színházát, néhány évvel ezelőtt 800 millió forint volt a támogatás, aztán ez tavaly előtt már csak 650 millió volt, abból megint egy kicsit lecsíptek, és éppen most a közelmúltban volt egy 70 milliós zárolás, és az igazgatójuk Őze Áron azt nyilatkozta, hogy kénytelenek lesznek csonka évadot hirdetni a következő évadra, tehát a 2011-12-es évad, az a Pesti Magyar Színházban véletlenül úgy fog kinézni, az évad első felében egyáltalán nem lesz bemutató. Azt várják, vagy arra számítanak, azt remélik, hogy majd 2012-ben lesz.
Ez szörnyű hír, és meg kell, hogy mondjam, leginkább a fiatalok miatt aggódom. Nagyon jó csapat van most a Magyar Színházban, nagyon szeretem a kollégáimat, nagyon jó közösségnek tartom, jó együttes.
Igen, és hát egy nem lesz típusú munka. Úton, vagy egy izgalmasabb úton indultak el.
Nem lesz lehetőség, és az a baj, hogyha így csökken minden, nagyon nehéz visszahozni. Tehát azt én még nem láttam, hogy egyik évről a másikra akkor valami a duplájára növekedett volna, hogy mindig csak csökken, és már nem tudja az ember hova húzni ezt a nadrágszíjat, és tényleg a fiatalok miatt aggódom a legjobban, mert az ő munka lehetőségeiket veszik el, és amellett pedig hát a kultúra közvetítés, tehát amire fölesküdtünk, azt nem tudjuk végrehajtani, és ez a szörnyű dolog, hogy az ember hivatásként felesküszik valamire, de nem tudja ezt az esküjét betartani. És nem saját maga miatt, hanem külső körülmények miatt. És ez ennél rémesebbet, hogyha beszélünk róla, nem tudok elképzelni.
És hát mindeközben állítólag a színház sincs túl jó állapotban. Azt hallottam, hogy minden előadás, esti előadás előtt a Pesti Magyar Színházban a nézőtéri dolgozók az összes széket kipróbálják, hogy nehogy leszakadjon valamelyik néző alatt.
Így van, és ez csak a nézőtéri kiszolgáló részleg, ha tudnák a kedves rádióhallgatók, hogy néz ki például az öltözőnk, vagy hogy néz ki belül, hátul, hát ezt nem lehet elmondani, hogy milyen állapotban van, de mégis attól félek, hogyha így felújítás címén bárkinek eszébe jutna, hogy fél évre bezárják, ne adj Isten, hát el sem tudom képzelni. Szóval nekünk csinálnunk kell így is, és minden körülmények között, mert félő, hogy akkor meg ott ragadunk valahol egy ilyen felújítási történetben, és akkor meg aztán végképp vége lesz a munkának.
Hogy csinálják, és minél sikeresebben. Köszönöm szépen, hogy
én is köszönöm
eljött
szépen
hozzánk. Az elmúlt órában Kubik Anna Kossuth Díjas színművésznő volt a vendégünk. Köszönöm.